Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom nektek, amelynek alapján hirdetni kívánom az öröm üzenetet úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, a 27. rész 27. versétől kezdődően, mivel ez egy viszonylag hosszú igeszakasz, helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel kövessük az igét. Eljött a 14. éjszaka, tudnélik, hogy ennyi ideje hánykolódtak már a földközi tengeren, sőt, hogy az adriai tengeren Pál apostol és az őt vivő katonák, egy összesen 276 főt számláló nagy utasszállító hajó, amely Rómába készült a télvíz idején, veszélyes időszakban, és le is csapott rájuk egy vihar, és most már a 14. napja vannak ebben a viharban. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább. Amikor éjfél távban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a viradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerrel, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt Pál, mindannyiukat arra biztatta, hogy egyenek, így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem kell, egyetlen hajszála sem leessen a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, és mindannyiuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint pedig 276-an voltak a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt a szárazföldet, nem ismerték föl, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartó köteleit is megeresztették. És az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfutott a hajó, amelynek az óra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámvetéstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva megmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket az elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Sok van mi csodálatos, de az embernél semmi sem csodálatos. Ismerjük a híres részt, a Szofoklész drámából, az Antigonéból, ami így folytatódik. Ő az, aki a szürke tengeren átkel, a téli viharban, örvénylő habokon. Ez hát az antik világban, abban a világban is, amelyben Pál apostol élt, a hősnek a meghatározása, az ember, aki dacol az elemekkel, az ember, aki túlél, az ember, aki átkel a tengeren. A tengeren való átkelés az mindig az egyik legnagyobb hőstett volt. A zsidó ember számára ez túlságosan is nagy hőstettnek számított, amivel nem is nagyon kísérleteztek, nem szívesen. A zsidó emberek féltek a tengertől, de annál inkább ezt a hősiességet aláhúzza ez a néhány sor. Ilyen történet az Odysseusz története, az Odüsszeia, ilyen tengeri történet is viharba kerüléssel együtt a Jónás története, a Moby Dick, a Titanic, és még lehetne folytatni ezeket a nagy-nagy és megunhatatlan történeteket, amelyek sokszor persze szomorúak és keserűek. De vajon föltehetjük a kérdést, különösen miután olvastuk a 2 Mózes 15-ből, amikor arról olvasjuk, hogy hogyan vezette ki Isten a népet a tengeren át, hogy a hős az maga Isten. Maga Isten volt az, aki hős módjára viselkedett. Hát ebben a történetben akkor vajon ki a hős, amit most felolvastunk? Úgy gondolom, hogy Lukács apostol azért szeretné úgy is bemutatni nekünk Pál apostolt, Lukács evangélista Pál apostolt, hogy ő azért egy hős. Mindenképpen hőse ennek a történetnek, rajta sok minden megfordul. Nyilván egy kicsit másfajta hős, mint amilyenekről Szofoklész és a többiek énekeltek, vagy akikről ma is szívesen olvasunk vagy hallunk. De milyen hős volt, milyen értelemben volt hős, erről szeretnék most néhány szót szólni. Először is azt gondolom, hogy a reménységnek volt a hőse, és ilyen értelemben nekünk is lehet példánk. Jónásról tudjuk, hogy hát ő egy ilyen antihős volt, aki a rossz hajóra szállt föl, neki Ninivébe kellett volna mennie, ő viszont ugye elindult az ellenkező oldalba, ellenkező irányba, a Tarzusba vezető hajóra, és teljesen érthető volt ebben a szempontból, hogy viharba keveredett, hiszen engedetlen volt, kivívta az Istennek a haragját. De Pál apostolról azt olvassuk, hogy oda megy, ahova mennie kell, Rómába, és mégis viharba kerül. És azt gondolom, hogy ez mindig a nagyon nehéz, a mi életünkben is, amikor úgy érezzük, hogy azt tesszük, amit az Isten vár tőlünk, és mégis jönnek a nehézségek, a meg nem érdemelt nehézségek, a váratlan viharok. Ráadásul Pál apostol tartott is ettől az úttól, nem mintha már nem lett volna gyakorlata a hajótörésben, ő maga leírja a 2. korintusi levélben, hogy számtalanszor szenvedtem én már hajótörést, gyakorlott hajótörő volt, vagy zátonyra futó ember volt, akinek az élete sokszor futott zátonyra, mégis féltette a hajót ettől az úttól, hiszen tél volt, és télen a földközi tenger kiszámíthatatlan és veszélyes. Ahogyan Szofoklész is azt mondja, hogy aki a tengeren át kell a téli viharban, az örvénylő habokon, Szofoklész is tudta azt, hogy télen nem szabad hajózni. Mégis elindul ez a hajó, de ez csak még inkább tetézi Pál apostol helyzetét, vagy nehezíti, hiszen mások rossz döntése miatt kerül ebbe a helyzetbe. Ki van szolgáltatva mások rossz döntésének? Talán mi is megéljük ezt, megéltük ezt sokszor. Ez elég kiborító tud lenni. Amikor rajtunk kérik számon, vagy mi vagyunk az elszenvedői mások rossz döntéseinek. De pontosan ettől érdekes a reménység. Ezért a reménység hőse Pál apostol, hogy egy olyan helyzetbe, amit nem magának köszönhetett, egy olyan úton, ami egy Istentől elrendelt út, kerül nem kis bajba az ő élete és az őt kísérőknek az élete is. Mit jelent itt a reménység? Hogyan lehet reménységre szert tenni ilyen meg nem érdemelt, fájdalmas, váratlan, veszteségekkel fenyegető helyzetben? Hát azt gondolom, hogy az egyik titka az lehetett Pál apostolnak, hogy jól tudta, hogy ő most úgy néz Róma elé, ahol egy ilyen végső ítélet vár rá, és úgy van most jelen az ítélet időben is, hogy tulajdonképpen ő már átment az ítéleten. Most tényleg szó szoros értelemben is, hiszen ha az előző fejezeteket olvassuk, az így fejeződik a 26. rész, így fejeződik be, hogy Agrippa pedig ezt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, semmire halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett, ha nem fellebezett volna a császárhoz. Tehát már kimondják róla, hogy ártatlan. De tulajdonképpen ő már túl van egy nagy peren, és ezek után hallja, hogy ártatlan. És persze még korábban magától Jézus Krisztustól hallja ezt. Ártatlan. Persze nem volt ő ártatlan, de hallotta az Istennek a fölmentő kegyelmét, fölmentő ítéletét, és innentől kezdve Már jól tudta ő, mert komolyan vette, és ezt is hirdette, hogy mindaz, ami rossz következik az életemben, az már nem büntetés. Az már nem büntetés, az próba, vagy beavatás a Krisztusnak a titkába, vagy elszenvedése még annak, ami a Krisztus szenvedéséből hátra van. De nem büntetés. Akik a hajón vannak, azok büntetést látnak benne. Pál apostol azonban ebben az egész helyzetben egy óriási szabadsággal vesz részt, mert tudja, hogy ez nem büntetés. És ez a hitáltal kegyelemből való megigazulásnak a nagy ajándéka számodra is. Hogy akármilyen nehéz helyzetben veszel részt, az nem azzal a teherrel és azzal a nyomorító gondolattal kell megélned, hogy ez büntetés, és hogy még vajon mennyit kell még szenvednem, vajon hogyan érdemeltem ezt meg, hanem egyfajta belső lelki szabadsággal. Ez az alapja Pál apostol reménységének is. Hogy úgy néz a jövő felé, és úgy vesz részt ebben a helyzetben, amiben van, úgy tekint a jövő ítélete felé is, a ma utolsó napra is, hogy ő már tulajdonképpen lelkiismeretében felszabadított, szabad ember. Mert már hallotta, ártatlan vagy. Ez óriási szabadságot ad nekünk. Volt egy Leslie Newbegin nevű misszionárius, aki Indiába készült, és azon a napon, amikor menni akart, a repülője már éppen indult, eltörte a lábát, és nem ért oda. És az indiai barátai, akiket még azért eléggé meghatározott a karmikus gondolkodás, aminek az a lényege, hogy az ilyen dolgok nem véletlenül történnek, ez valami jel, az Isten lehet, hogy azt akarja mondani, hogy ne gyere Indiába, de mikor aztán fölgyógyult 6 hét után, Leslie Newbegin vette egy másik repülőjegyet, és elment Indiába, és amikor leszállt a repülőről, a barátai elképedve fogadták, hogy hogy mertél ide jönni, hát nem féltél attól, hogy ez nem az Isten akarata? Leslie Newbegin annyit mondott, csak eszembe se jutott. Hogy ez itt büntetés lenne Pál apostol életében, ez Pál apostolnak itt eszébe se jut. Mert már hallotta, ártatlan. Hallotta Agrippa szájából, hallotta Festus szájából, hallotta Jézus Krisztus szájából. És a reménysége nem is szégyeníti meg, mert a reménység soha nem szégyenít meg. Ezt olvassuk, hogy amikor aztán Rómába ér Pál apostol, ott a saját költségen 2 éven keresztül, amíg még vár arra, hogy a császár elé kerülhessen, minden akadályoztatás nélkül hirdeti az Isten igéjét szabadon, és hát nagy sikerrel is, hogyha lehet ezt mondani. Ennek a reménységnek tulajdonképpen a nagy jutalma az a szabadság, amit ő kapott, és amit megélt lelkileg is. A reménység persze mindig azt is jelenti, hogy úgy van értelme, hogyha tudod, hogy van egy pont a jövőben, ami téged vár, van egy hívás, ami oda mutat, egy hivatásod, egy küldetésed, ami arra mutat, és ez az igazi horgonyod, ami megtart. A reménységnek a jelképe a horgony. De azt olvassuk, hogy ennek a hajónak volt sok horgonya, de ugyanúgy sodródott ez a hajó tovább. Itt egy valakinek volt igazi horgonya, ez Pál apostol, aki tudta, hogy neki Rómába kell mennie, és tudta, hogy az Isten ott valami nagy dolgot akar ezáltal elvégezni. Ezért a meg nem érdemelt rossz közepette, emeld föl te is a fejedet, és mondd azt, amit Pál apostol mondott, mikor mindenki teljes kétségbeesésben volt, 14 napja nem ettek az emberek. Olyan mértékig ott volt bennük a halálfélelem, hogy még az étvágyuk is elment, és azt mondta Pál apostol, én bízom. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon ragadós a pánik, az ijeszgetés, a félelem, de hisszük, hogy ragályos tud lenni a reménység is. Mert aki ezt tudja mondani egy ilyen helyzetben, és fölemeli a fejét, és azt mondja, hogy én bízom, abban elkezdenek a többiek kapaszkodni. Teljesen megdöbbentő módon azt látjuk, hogy egy senki, egy utolsó láncra vett szolga az, aki aztán átveszi az irányítást a hajó fölött. Itt Pál apostol innentől kezdve átvette az irányítást a hajó fölött. És őt kérdezik, és hozzá mennek, mert neki van igazán belső iránytűje, neki van igazán erős horgonya. De honnan jön mindez? Ha kicsit előbb elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy imádságban megjelenik neki egy angyal, és ő erősíti Pál apostolt. Szóval ez a reménység azért mindig megújításra szorul. Ez mindig az imádságból jön. Ez mindig az imádságos közösségből tör fel ez a szabad lélek, ez a fajta reménység, amely bennünket reménykedővé tesz, és másokat is azzá tesz, hiszen a reménység azért van, hogy az másoknak is jel legyen, ahogyan Pál apostol reménysége is itt jel volt. Aztán hős Pál apostol abból a szempontból is, hogy szabad polgárként viselkedik, annak a kornak azért az ideája ez volt, a szabad római büszke polgár. Hát azt mondhatjuk, hogy Pál apostol is egy szabad ember, mert tudja, hogy kicsoda. Egy önazonos szabad polgár, a bilincsei ellenére. És ez a küldetéséből lesz világossá számára, hogy ki ő. Ugyanis azt a küldetést kapja, hogy ő tanú legyen. Te tanú vagy. Mások szerint ő nem tanú, hanem vádlott. De Pál apostol szerint ő tanú. És aztán neki lesz igaza. Mások szerint ő rab. Pál szerint ő szabad. És úgy tűnik, neki van igaza. Azt mondják, hogy mit tehet egy ilyen ember. Ő viszont tudja, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Ő egy valakinek a szolgája, Krisztusnak rabszolgája is, ahogy mondja. Az Isten igényének a szolgája, és az Istennek a gyermeke. És éppen ezért öntudatos is. Nem olyan régen hallgattam egy rádió műsort, ami a romániai üldöztetésekről szólt, hogy a II. Világháború után hogyan üldözték a magyarokat, és ezen belül is azokat, akik mondjuk valami tisztséget viseltek a kis Magyarországon 1940 és 44 között, és feljegyezték egy kolozsvári lelkipásztorról, aki a Farkas utcán volt neves lelkipásztor, és ő részt vett annak az időszaknak a közéletében, bár semmi bűnös dolgot nem tett, hogy elvitték őt azt a románok először, aztán átadták az orosz parancsnokságnak, és akkor megkérdezték, hogy miért vagy te itt. És sokan voltak a társai közül, akik szintén egyházi személyek voltak, és mind egytől egyig eltagadta azt, hogy ő lelkész volna, vagy egyházi ember volna, mert tudták, hogy az oroszok aztán a papokat meg különösen is nagy kegyetlenséggel üldözik. De ez az ember azt mondta, hogy én elsősorban lelkész vagyok. És megnézte, ránézett ez az orosz tiszt, és azt mondta neki, ja, hát mi lelkészekkel itt nem foglalkozunk, menjél haza. És szabadon bocsátották. Ő is egy hős volt, az önazonosságának a hőse. Ő tudta, hogy kicsoda, hogy hova tartozik, hogy mi a reménysége, és ezt nem szégyelte. Ez nyilván nagy kockázat volt ott ebben a helyzetben, az életébe is kerülhetett volna, és ez persze így is alakulhatott volna, de lám, milyen jó, hogyha az ember tudja vállalni azt, aki. Pál apostol ebben is hős. Aztán abban is hős bibliai értelemben, hogy ő a hálaadásnak az embere. Azt látjuk, hogy a sodródó hajón a vihar közepette leül, veszi a kenyeret, hálát ad és megtöri. Ugye ezek az úrvacsorának a mozdulatai abban segítenek, hogy amikor még minden borús, amikor még minden keserű és fáj, akkor mégiscsak hálát adjunk ott a keserűség közepette. Mert itt tett a mi mesterünk is. Mielőtt a Golgotára ment volna előző este, az utolsó vacsorán, nagy csütörtökön hálát adott, és megtörte a kenyeret. Ez mindig egy lehetőség a mi számunkra. A nagy keserűség közepette is. Hálát adni. Hálát adni mondjuk azért, aki meghalt például. A református gyászszertartásnak a lényege, a szíve, a hálaadás. Akkor csak kell csak igazán hálát adni. Megtörni a kenyeret, hálát adni a nyomorúság idején. Ez a mi hős mintánk. Ezt próbáljuk követni a saját veszteségünkbe, a saját gyászunkba, a saját szomorúságunkba. Hálát adni. Ismerjük sokan a Placid atyának a történetét, aki a gulágon egy egész sportágat fejlesztett ki a mindennapos hálaadás jegyében, és így lett ő hős. A hálaadásnak az embere. És maga az úrvacsorának is a lényege ez. Hálát adni azért, amit Isten tett, és őrá irányítani a figyelmünket, és a magunk keserűségéről elvonva, aztán persze újra visszatérünk a magunk szomorúságára, de mégis egész másképpen. Ahogyan a gyerekekkel énekeltük, ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat, hálát adok ezért, látja gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnal csillag is minden utamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit én teszek, de azért, aki te vagy. Nézd rám, csak hervadó virágszál, csak porba hulló árnyék, csak csepp az óceánban, mint párát visz a szél, mégis felém fordul arcod, Uram, hallod, ha kiáltok, és ezt mondod nekem, enyém vagy. Hát ezért adunk hálát az úrvacsorában is. Pál tanúságának a lényege persze nem ő maga. Ő úgy hős, hogy nem ő akar a hős lenni. Ő úgy hős, hogy rámutat az igazi hősre, akiről Mózes is énekel, aki szintén egy egész népet vezetett át a háborgó tengeren, egy új életbe. Itt Pál apostol is, mint egy Mózesként van jelen ebben a történetben, és nyilván elmondja, hogy a hős az nem ő maga. Úgyhogy az ő tanúsága az így szólna. Sok van, mi csodálatos, de az Isten szabadításánál nincs csodálatosabb. Mert először is a legvalószínűtlenebb helyeken is jelen van. A sodródás közepette, mint mikor párát visszaszél minket, mikor elragadnak olyan élethelyzetek, olyan érzések, olyan állapotok, akár betegség, akár gyász, akár veszteség, amelyek bőven-bőven túlnőnek rajtunk. Amikor történelmi sodródásban van akár egy egész ország, még lehet, hogy mi is, most mai napig is abban vagyunk. Egy nagy történelmi sodródásban vagyunk, akkor is ott tud lenni. Persze, ha előadást kellene tartani a gondviselésről, meg az Isten vezetéséről, akkor ilyen biztos kapaszkodókról, jelekről beszélnénk arról, hogy hogyan kell haladni szépen mindig a sárga téglán előre. És ezek között a kifejezések között nem szerepelne a sodródás. És a sodródás pedig nagyon sok különböző arcot ölt. De attól csodálatos az Isten szabadítása, és sok van, mi csodálatos, de nincs még egy ilyen csodálatos dolog, ami az ilyen sodródó helyzetekben is velünk tud lenni. És amikor Pál apostol megtöri a kegyelet, azt mondja, hogy ez a Krisztus, ez itt van velünk, ebben a sodródásban is. Aztán azért is olyan csodálatos az Isten szabadítása, és azért nincs annál csodálatosabb, mert a leghétköznapi módon élhető át. Egy darab kenyérben. Miért jó úrvacsorázni? Azért, mert a hétköznapisága miatt átélhető. Mert szabadító jelenlét van benne. Mert valami nagyobbra mutat. És ugyanígy, ha nem becsüljük az úrvacsorát, nem becsüljük a Krisztus testét, akkor nem becsüljük azokat a kicsi gesztusokat, ahogy az Isten az ő szabadításának csodálatos ezer arcú tekintetét ránk fordítja minden nap. Mikor táborban vagyunk, akkor ezt éljük meg. A szabadítása sokszor egy-egy takaró a hidegben. Talán láttuk azt a képet, mikor egy kislány az esti hűvösbe egy takaróval két kisfiút két oldalról betakar. Hát ilyen gesztusokban van benne a szabadítás. Vagy egy SMS-ben, amit egy anyuka küldött a kisgyerekének, mint egy ilyen levél, aki éppen nagyon szomorú volt, és akkor feleségem megmutatta neki, hogy nézd, mit írt anya. Azt írta, hogy nagyon örül, hogy itt vagy, hogy ilyen ügyes vagy, és önálló, és nagyon büszke rád. Erre a kisfiú letörölte a könnyeit, és szaladt tovább játszani. Sokszor egy bátorító készfogásban, egy meghallgatásban van ez jelen. Sokszor úgy fordítja a Bibliánk ezt a szót, ami a görögben a szótéria, ez egy nagyon nagy szó, a megváltást, a szabadítást jelenti. Sokszor így fordítja le, hogy jobban lett, mint a vérfolyásos asszony esetében. Persze nem mellesleg visszatérhetett a családjához az az asszony, a társadalomba, az Isten tiszteleti közösségbe, de Jézus így szabadít, egy érintéssel, egy hétköznapi érintéssel, és mégis messze menő következményekkel. És minden ilyen jel a sakramentális, önmagán túlmutató, a nagy megváltásra mutat. amikor a legvalószínűtlenebb helyzetekben valaki odalép hozzád, átölel, és mond valamit, és jobban leszel. És ez is a szabadítás, ez is a szabadulás. Ami természet fölötti, de nem életidegen, hanem testközeli. És mindig az igazi emberségben mutatkozik meg. Amikor igazi emberség mutatkozik meg közöttünk, az a szabadítás, az maga a szabadítás. Amikor embere tudok lenni a másiknak, vagy ő nekem. És a bajok közben is ez a szabadítás rámutat arra, ami szükséges, ami jó, ami érték. Akkor Pál apostol azt mondja, egyetek, gyertek ide, megtöröm ezt a kenyeret. Nekik nem kell tudni ezt az egész történetet az utolsó vacsoráról, itt most csak annyit látnak, hogy valaki bátran enni ad nekik, és aztán ők is megbátorítják a többit, és így adják tovább. És a bajok közben is rámutat arra, ami szükséges, hogy enni kell, ami jó, hogy az élet az jó, az érték, az a teremtésnek az ajándéka. És azt is, hogy értékes vagy, az Isten téged is személyesen számon tart, és meg akar menteni. Mindez együtt az üdvösségre mutat. És azért is nincs csodálatosabb az Isten szabadításánál, mert a legmeglepőbb változásokat idézi elő. A legmeglepőbbeket. Ma hallottam valakiről, közös ismerősünk, aki jelenleg börtönben ül, de azt a hírt kaptuk felőle, hogy buzgón olvassa a Bibliát, és jó, úgy néz ki, hogy valami nagy változás történik ott belül. Elég meglepő fordulat. Sokszor a legrosszabb helyzetekből a legjobbat. Itt azt látjuk, hogy egy erősen tagolt, szigorú katonai társadalomban, ahol a katonák, a kereskedők, a rabszolgák szigorú elkülönülésben éltek, és egymás alávettetésben egyszer csak egyé válnak a bajban és a reménységben. Ez egy nagyon meglepő változás. És az a birodalom, amelyben az erőszak, a vér, a vas és az arany határozott meg mindent, vagyis a szenvedélyek, az élet élvezete, az erőszakos hatalomgyakorlás és a pénznek, a szerencsének, az imádata, a vagyonnak a szeretete határozott meg mindent. Mit csinálnak? Kidobják az árut a hajóból. Aztán azok az emberek, akik az élvezetnek az emberei voltak, ezek a tengerészek. Átesnek a másik végletbe, és nem akarnak enni, és most ez ugyanannak a két véglete, a teljes életmegvetés és az élethajszolás, most leülnek, és hálával és megelégedéssel esznek, és reménnyel teli veszik a kezükbe a kenyeret. És ami a legmegdöbbentőbb, hogy megkímélik a raboknak az életét. Hát az utolsó, akinek az élete számított volna, az a rabszolgának az élete. És most itt mindenki megmenekül. A rabszolgától a parancsnokig. És mindez a fönnálló politikai rendnek a teljes kritikája, teljes kifordítása, teljes tagadása, teljes fölülírása néhány váratlan esemény sorban. És ezt végzi a kegyelem. Ezt végzi a kegyelem, hisszük a magyar társadalomban is, csak kell, hogy legyenek tanúi ennek, akik látják ezt a munkát, amit az Isten végez, hogy ő hogyan karolja föl az elhagyatottat, hogyan mondja mindenkinek, hogy enyém vagy, hogyan mondja azt, hogy te is értékes vagy. Isten ma is végzi ezt a munkát, mert ő a hős, mert ő föltámadott. És ti vagytok ennek a tanúi. Amen.